Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje az imént hallott bibliai szakaszból való. Olvasom ismét a Máté írása szerinti evangéliumból a 19. fejezet 6. versének a második felét. Amit az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Kedves testvéreim, tudom jól, hogy darásfészekbe nyúlok, amikor a házasságok bomlásának, széthullásának a problémáját hozom ide a szószékre. Tudjátok ti is, hogy társadalmunknak egyik leggyötrelmesebb, egyik legfájdalmasabb problémája a válás. A statisztikák szerint 40%-os a válások aránya, az azt jelenti, hogy 10 megkötött házasságból 4 felbomlik, és pedig rendszerint már az első 5 esztendőn belül 10 megkötött házasságból 4 felbomlik. Felsorolhatatlan következményei vannak ennek a bomlásnak, családok szétesésének. Én most nem akarok itt szociológiai előadást tartani, ezt mindenki látja, ismeri a közvetlen környezetéből. Régebben a nők voltak kiszolgáltatottabb állapotban, és a férjük kénye kedvére voltak kiszolgáltatva. Ma azt állítják, hogy inkább a férfiak vannak kiszolgáltatva a nők kénye kedvére. Ha egy asszony 2 gyereket szült, és eszébe jut, hogy elválik, akkor tönkre teheti egy életre a férjét, mert neki adnak igazat, neki adják a gyereket, lakás, és itt van. Szóval változik a helyzet, egymásnak vannak kiszolgáltatva, rettenetes szenvedéseket okozhatnak egymásnak. Iszonyatos probléma társadalmunkban a válás. Mondom most ne a szociológiai részét, hanem a bibliai részét keressük ennek a problémának. Az a kérdés, hogy van-e szava az egyháznak ehhez a problémához? A második kérdés az, hogy mi a Biblia szava ehhez a problémához? És a harmadik kérdés az, hogy mi Jézus szava ehhez a problémához? Mert ez a három nem azonos elméletileg, ezeknek fedni kellene egymást, amit Jézus mond, az van a Bibliában, és ami a Bibliában van, azt hirdeti az egyház, tehát itt teljes összhangnak kellene lenni, de nincs összhang. Más az egyháznak a tanítása, a Biblia tudomány betűzgeti, hogy mi is van a Bibliában, és mindezeken túl fellebbeznünk kell akár az egyháztól Jézushoz, akár esetleg a Biblia betűitől fellebbeznünk kell Jézus szelleméhez. Én ezt akarom cselekedni ma délelőtt. Valamit mondok az egyház tanításáról, valamit a Biblia betűiről, de mindezek után fellebbezek Jézus Krisztus szelleméhez, és ehhez a gyötrelmes problémához, hogy válás, ehhez végső soron szeretném Jézus Krisztus evangéliumát hirdetni ma délelőtt ti közöttetek, testvéreim. Tehát először egy kicsit azt nézzük meg, hogy az egyház. Mit mond az egyház a válások kérdéhez? Hát nekem az a személyes meggyőződésem, hogy bár ne mondana semmit, az még mindig jobb lenne, mint az, amit mond az egyház a válással kapcsolatosan. Bár ne mondana semmit, mert az egyház kemény, rideg törvényeket hoz, vagy betartják a hívek, vagy nem tartják be. Minden esetre a neurózisoknak a meleg ágya sokszor az, amit az egyház tanít. És minél szigorúbb egy egyház a maga dogmáiban, annál szigorúbb ennek az etikai vetülete, tehát például a házasságra vonatkozó tanítás, és igazán csak fájdalomból mondom ezt, hogy hogy lehet elképzelni azt, hogy emberek sokasága, ezrei, most papokra gondolok, emberek ezrei, tízezrei, akiknek tilos átélni a szerelemnek a csodálatos élményét, akiknek tilos egy nő testéhez hozzányúlni, közeledni egy nőhöz, akik semmit nem tudnak arról, hogy Istennek egyik legnagyobb ajándék az, hogy férfi és nő egymásra találhat, akiknek ez az egész folyamat tilos, azok hozzák meg a végső törvényeket, hogy, hogy ezt hogy kell csinálni. Elképzelhető, hogy ez megy, hogy ezt lehet csinálni jól, akiknél bűn az, hogy megkíván egy nőt. Még nagyobb bűn, ha közeledik, még nagyobb bűn, hogyha egyesül vele. Ezek eleve hozzák a végső szabályokat arra nézve, hogy hogyan kell házasságot, egy családot alapítani, gyermeket, jövőt tervezni, akik mindebből idegenek, kimaradtak. De hát persze nem csak a legnagyobb egyház, a legkisebb szektáknál ugyanígy megtalálható ez. Ebben akarják megmutatni, hogy milyen strand keresztjének, hogy szabályra szabály, parancsra parancs, tilalomra még szigorúbb tilalom, bár ne mondana semmit az egyház. Nem vonom kétségbe, hogy az egyháznak a tanításai az igazán hívő embereknél segítséget nyújthatnak, eligazítást nyújthatnak, van ilyen. De hát az egyházak számszerű sokaságában nagyon kicsi töredék az igazán hívőknek a csapata. A többség a vallásos emberek, a vallás gyakorló embereknek a nagy százaléka, és ezeknek bizony parancsra, új parancs és gyötrelem és neurózisok, ekléziogén neurózisoknak a meleg ágya az, amit az egyház tanít. A lényege az, hogy nem szabad, amit az egyház tanít. Nem szabad, tilos, ez is tilos, az is tilos. Egy nagyon-nagyon keskeny utat rajzolnak, és aki arra az útra lép, az jól csinálja, mindenki más rosszul csinálja. Mi van a Bibliával? Ez a második kérdés. Hát testvéreim, az az igazság, hogy a Biblia egy egészen más világban született, mint amely világban mi élünk. Patriarkális világ, ami ellen igazából föllázadt ma az emberiség, nők, férfiak, és a patriarkális rendszer, hogy tudnék, a férfi az úr a házban, és mindenki más, a feleség, a gyerek, mindenki szolgai engedelmességgel tartozik a férfinek. Ezt a patriarkális rendszert elvetette, de nem talált helyette jobbat, újat. Az egész világ, nem csak a magyar társadalom, az egész világ, a nyugati világ legalábbis, ahol bomlottak, felbomlottak a hagyományok, egy rettenetes bizonytalanságban van, és nem megoldás az a fundamentalizmus, amit sokan próbálnak, hogy tudjuk a Biblia betűit egyszerűen átplantáljuk egy az egyben a mai világba, amit a Biblia mondott, az változtatás nélkül úgy érvényes ma is. Mert igenis mondom, egy másik világban, társadalmi világban született a Biblia, és a Biblia igazi mondani valója nem az, hogy férj-feleség hogyan legyen, az Istenről, evangéliumról mond valamit a Biblia, a megfelelő társadalmi kontextusban. Tehát a Bibliának a szavait, tanításait át kell értelmezni, alkalmazni kell a mai viszonyokra, de hát ki alkalmazza, ki hitelesen, jól alkalmazza. A Bibliából segítséget kapunk és bizonytalanságokat kapunk, hogy ez így értelmezi, ugyanazt a betűt az úgy értelmezi, hol van tehát az igazság? Itt van például a válás kérdése a nagy egészen belül. A válásra nézve azt halljuk, hogy Mózes adott felhatalmazást a válásra, azzal a feltétellel, hogy váló levelet írjon a férfi a feleségnek. Hát nézzünk bele pontosabban a Bibliába, hogy hogy áll ez a dolog. Mózes 5. könyvében, a 24. fejezetben van az, amire hivatkozik Jézus is, meg hivatkoznak a farizeusok a vállás tekintetében. Hallgassuk, hogy mit mond Mózes. Ha valaki feleségül vesz egy leányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon válólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házából. Hát testvérek, hogy hangzik ez? Még egyszer figyeljük csak, feleségül veszi, de később nem találja kedvére valónak. Hát mi bűne van az asszonynak? Nem találja kedvére valónak. Valami ellenszenveset talál benne. Ez elég arra, hogy vegye a papírt, tollat és válólevelet írjon, és küldje el. Hát ha még az asszony is benne volna ebbe, hogy ha az asszony nem találja kedvére valónak, és elbocsátja a férjét, akkor talán még. Hát akkor is egy rettenetes önkényesség ez. Hát mi az, hogy nem találja kedvére valónak? Hát akkor miért vette el? Menet közben derül ki, hogy nem találja kedvére valónak. Na de mondom, a nőről egyáltalán nincs szó. Ez egy iszonyatos társadalmi helyzet, hogy a férfi azt mondja, hogy nem vagy kedvemre való. Írok egy vállalat és menj el, és el kell menni. Hát ez a patriarkalizmus, ha nem tudnátok, testvéreim. Teljes felhatalmazása volt a férfinek. Jézus korában a zsidó rabbik azon vitatkoztak, hogy mit jelent ez, hogy nem kedvére való. Farizeusok, írástudók ezen pepecseltek nemzedékeken át, hogy a Mózes betűit alkalmazzák. Hát ezen rengeteget rágódtak, hogy ez mit jelent, hogy nem találja kedvére valónak, és ellenszenveset talál benne. Kialakultak a rabbinusi iskolák, a Hillél az liberális volt, a Sammai szigorúbb volt, Hillél azt mondotta, hogy ha lekozmálta a bablevest, ez elég ok arra, hogy megírja a válólevelet. Ez nem tréfa, testvére. Ezt írásba adták így. Írásba adták, hogy ha lekozmálja az ételt, ez elég ok arra a férfinek, hogy megírja a válólevelet az asszonynak. Sammai szigorúbb volt, a másik nagy rabbi fejedelem, ő azt mondotta, amit itt is olvastunk a Bibliában, hogy a házasság törés az az eset, ami feljogosítja a férfit. Na mindegy, tehát itt van előttünk egy társadalom, amelyik igazából szigorúbb volt, mint mondjuk a római jog, a római társadalom, mert a római jog szerint a nő is kezdeményezhetett válást, de ez a zsidó társadalomban teljesen elképzelhetetlen volt. Hát ezt a helyzetet próbáljuk egy kicsit magunk elé idézni, és úgy odafigyelni Jézusra, hogy mit mond Jézus ebben az ügyben. Tehát mondom, a mostani társadalmi helyzetből kilépve menjünk vissza oda, ahol ez volt a szabály, hogy ha nem kedvére való, ír egy levelet és kész. De az a borzasztó, testvéreim, hogy ezt még megszigorítja, még nehezebbé teszi az, amit a hegyi beszédben találunk, amit Jézus szájából hallunk. A hegyi beszédbe figyeljünk csak, hogy hangzik a tanítás. Megmondatott a régieknek, aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig, Jézus, azt mondom néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követ el. Hát itt az első része az egy iszonyatos dolog, ha belegondolunk, csak hát ki gondolkozik a Biblián, mondjátok. Mert itt erről van szó, figyeljétek még egyszer. Aki elbocsátja feleségét, ha csak az nem paráználkodott, már pedig sok egyéb ok lehetett azért, hogy elbocsássa, ha valaki elbocsátja a feleségét, az házasság törővé teszi őt, az asszonyt. Itt az emberek megáll az esze egyszerűen, és igenis a görög szöveg egészen pontos, a görög különbséget tud tenni himnem és nőnem között, és ez, hogy őt, ez itt a görög szövegben egyértelműen nőnemű. Tehát ha egy férfinek nem kedves a felesége, megírja a vállólevelet, akkor nem ő házasságtörő, hanem ő az asszonyt teszi házasságtörő. Miért? Hogyan? Na, mi bűne van esetleg az asszonynak, hogy megunta a férje? Az asszony teszi házasságtörővé, ez szöveg szerint. Hát szerencsére van más szöveg is a Bibliában, a Márk evangéliumában van egy másik megoldás. A Márk evangéliumának a 10. fejezetében ezt olvassuk. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene. Itt már nem az van, hogy ő teszi házasságtörővé, hanem a férfi követ el házasságtörést ellen, az asszony ellen. És így tovább, szóval nagyon hosszasan lehetne itt a Biblia textusait egymás mellé tenni, és elgondolkozni, megrendülni, Úristen, hát mi van itt a Bibliában? Én magam kénye kedve szerint elbocsátok egy asszonyt, és akkor őt teszem paráznává. Hát miért? Hogyan? Pedig hát mondom, ha betű szerint nézzük a Bibliát, akkor ez van benne. Na, és csak arra hozom szemléltetésül, testvérem, hogy a Biblia betűi nem elegendők a probléma megoldására. Mert igen sok férjét lehet a Biblia betűből kiolvasni. Jézusnak ez az idézett szava, ez minden esetre arról beszél, hogy hát ne váljatok el. Nincs válás, miért váltok el? És ez még hozzá kell tenni azt, hogy itt nem annyira a házasság intézményéről van szó meggyőződésem szerint, amikor ilyesmit mond Jézus, hanem igenis az asszonyról van szó, hogy az embertelen, az iszonyatos, hogy ki van nektek szolgáltatva az asszony, nektek zsidó férfiak, hogy csak úgy írjátok a lehet, azt mehet. Nem váltok el, nincs válás. Tehát most még csak így fogalmazok, aztán majd az evangéliumot mondom. Tehát Jézus, amikor ezeket mondja, akkor a nő érdekében szól, hogy emberek, hát az a nő is ember. Nem lehet csak úgy elbocsátani, mint ahogy a kutyámat elzavarhatom, vagy akárkit, amit megúnok, eldobhatok. Jézus a nők védelme érdekében beszél így a válásról. Tehát a lényeg az, hogy a Biblia betűi nem elegendők önmagukban. A Biblia betűivel lehet teologizálni, filozofálni, játszani. Itt valami többre van szükség, mint a Bibliának a betűire. Jézusra van szükség. Na de hát maga Jézus. És igazából mit hozott közénk? Mi a Jézusnak a gondolata? Na hát itt kezdődik az érdemi mondani valóm ma a prédikációmba. És hát ugye már tudjátok, három gondolat következik, ami nem a teljesség, de talán a legfontosabb három gondolatot elmondom abból, amit meggyőződésem szerint Jézus szellemében. Nem a betűi szerint, nem az egyház tanításai szerint, hanem a Jézus szellemében a dologról el kell mondani. Az első egy rettenetesen és gyötrelmesen egyszerű igazság, ez pedig az, hogy mindnyájan kivétel nélkül paráznák vagyunk. Nincs úgy, hogy szent és bűnös. Csak bűnös van. Mert hát azt mondotta Jézus, hogy aki asszonyra tekint kívánság, gonosz kívánság, vagy egyszerű kívánság okáj, az már vétkezett. És ki az itt közülünk, aki nem tekintett a másik fajra, nemre, másik valakire kívánkozó szemmel. Aki kívánkozó szemmel néz a másikra, az már benne van a bűnben. Ez Jézusnak a tanítása. És itt folytathatnánk más helyen, azt mondja Jézus, hogy ha a te szemed megbotránkoztat, akkor vájd ki, mert jobb neked fél szemmel bemenni a mennyek országába. Ha az ember cinikus, akkor azt mondja, hogy na, csak fél szemmel néztem rá a másikra, nem két szemmel, akkor miért az egyiket váljam ki? De ráadásul Jézus azt mondotta más helyen, hogy a szívből jönnek az indulatok. Hiába váljon ki akár mind a két szememet, a szív. ugyanaz marad, és a szívből születik a bűn. Na, a testvérek, azt remélem, ezt nem kell nagyon bizonygatni, hogy ezt elfogadjuk mindnyájan, és ha nem, akkor hát vajon miért vagyunk itt a templomban, az Isten hajlékában, ha ennyit nem fogadunk el, mindnyájan nyomorult, bűnös emberek közelebbről paráznák vagyunk, mindnyájan, kivétel nélkül. Ez Jézusnak az első tanítása. Mindenek bűn alá vannak rekesztve, nincs senki, aki fölemelhetné a fejét, nincs senki, aki ítélkezhetne a másik felett. Csupa farizeizmus az, hogyha valaki, aki hősiesen nem vált el, elkezdi ítélgetni azt, aki elvált. Itt csak paráznák vannak Jézus szemében, csak bűnösök vannak, csak kegyelemre szoruló nyomorult emberek, kisebb-nagyobb botlásokkal, bukásokkal, mindnyájan vétünk az Isten rendje, eredeti, tiszta, szent gondolata ellen. Ez az első gondolat. A másik az, hogy emberek elválnak. Miért válnak el igazában az emberek? Miért válnak el az emberek? Erre két feleletem van most septiben. Az egyik, azért válnak el az emberek, mert meg se kötötték igazán a házasságukat. Meg se kötötték. Összeálltak szerelem, elmentek a házasság közvetítőt, csinálták a dolgokat, de igazában nem kötötték össze a házasságukat. Összeraktak két életet, két érdekeltséget, egybefűztek, és így tovább, de nem kötötték meg a házasságot. Ezt a szociológusok, pszichológusok szépen részletezik manapság. Éretlen személyiségek, elkapkodottan, csak a szerelemre tekintve, meggondolatlanul kötik egyre másra a házasságot, és egy év múlva, két év múlva rájönnek, hogy tévedtünk, pár szón tévedtünk, és már is következik a válás. Tehát azért válnak az emberek elsősorban, mert meg se kötötték igazán a házasságukat. Na de itt a másik izgalmas dolog, ez a második feletem, miért válnak el az emberek? Igényben azt olvastuk, hogy amit Isten egybe szerkeszt, azt ember ne válassza el. Tehát nem csak, hogy ők nem kötötték meg a házasságot, mert még az is kevés volna, ha ők megkötötték volna igazán a házasságot. Jézus szerint a házasság valóságához, Isten gondolata szerinti valóságához hozzátartozik az, hogy Isten kötötte légyen őket egybe. Amit Isten kötött össze. Na de mi az, hogy Isten kötötte? Hol köti Isten? A szocialista állam szallagos házasságkötője beírja, és akkor megkötötte? Amit ott megkötöttek, az Isten kötötte? Amit a katolikus templomban, azt igen, amit a protestáns templomban, azt nem. Mi az, hogy az Isten kötött, amit az Isten kötött össze? Hát testvérek, erre nagyon egyszerű, a görög szöveg itt tényleg eligazítást ad, mert ez, hogy amit az Isten összekötött, az a görög szövegben az iga szóval kapcsolatos. Ezt úgy kellene mondani, akiket Isten egy igába kötött össze. Tudjátok, az igának a régi képletét, két része volt, az egyik állatot az egyikbe, a másik állatot a másikba tették be, aztán összekötötték az igát, és kezdődhetett a munka, a szántás mondjuk, két iga ökörrel, a szántás, vagy a tehernek a vitele. Tehát itt arról van szó, hogy összeköti egy igába azért, hogy valamit aztán csináljanak. Tehát amit Isten összekötött. Tehát a házasságnak az isteni gondolatában szerintem ez a hármasság van, hogy iga, tehát beálltunk egy igába, elfogadtuk azt, hogy mi egymásnak vagyunk rendelve, és csináljuk a dolgunkat. Tehát leegyszerűsítve, az igazi házasságnak három eleme van az Isten gondolata szerint. Az egyik az, hogy szerelem, a másik az, hogy egy életre szóló döntés a szerelem alapján, tehát szerelem, döntés és munka, közös munka. küldetés, feladat. Jézus közelebbről, nem a házasságról prédikált, az Isten országáról. Jézus azt mondotta, hogy nem lehet az Isten országát alárendelni a házasságnak, fordítva. A házasságot kell alárendelni az Isten országának. Itt nagyon fájdalmas igéket lehetne idézni. Jézus gondolata az Isten országa. Tehát ez, hogy Isten egybe szerkeszt, ez a legszorosabban azt jelenti, hogy két ember szerelemre gyullad, életre szóló döntést hoz, nem is arra nézi, hogy egy életen át szeretjük egymást, hanem egy életen át csináljuk a dolgunkat, a küldetésünket. Ezt mondjuk így az Isten országa, de hát ez fölbontható ezer apró kicsi részletre. Az Isten ügyében szolgálunk együtt. Szerelem, döntés, szolgálat. Ez a házasságnak ez a része, hogy az, akiket az Isten egybe szerkesztett. Szerelem, döntés és közös munka nyomán. Na most ez nincs meg a mostani házasságban persze. Hát azért aztán széthullanak. Mert a mostani házasságok feljogosítottan szerelem-centrikus házasságok. Ha nagy a szerelem, akkor gyerünk, erkölcsös emberek vagyunk, nem csak úgy együtt élünk, megyünk a házasságkötő elé, és megkötjük a házasságot. Szerelem centrikus, és semmi több. Ami szerelem centrikus, azt nem az Isten kötötte össze. Hát én itt igazán most ragaszkodom a Biblia értelmezéséhez. A Biblia szerint ott van házasság, ahol ez a három elem együtt van, ahol Isten szerkesztette egybe az embereket. Szerelem alapján, döntés alapján, és a közösen végzendő szolgálat alapján. Mint hogy ez nem történik, hát hullanak szét egymás után a házasság természetesen. Mi tartaná össze őket? Ha nincs más, csak a szerelem, ami ellobban hamar, ha nincs döntés, ha nincs isteni egybeszerkesztés egy szolgálat érdekében. Na de testvéreim, most jön az egész mondani valómnak a csattanója. Ez, amit ezután mondok, azt vigyétek el, ezt minden lehet felejteni, amit eddig mondottam. Mert most jön az evangélium. Most szeretném elmondani, hogy Jézus igazából mit hozott. És először is vallást teszek arra, hogy Jézus nem törvényt hozott. Tehát ezek a fogalmazások, hogy tilos, válás pedig nincs, nem szabad válni, ez tipikusan törvény, és már eleve nem Jézus. Jézus nem törvényt hozott, hanem evangéliumot. És hogyha sűrítetten kell megfogalmazni a különbséget a törvény és az evangélium között, akkor így mondom, a törvény azt mondja, hogy nem szabad elválni. Az evangélium pedig azt mondja, hogy szabad nem elválni. Ez a csattanója mondani valóimnak. Ezen gondolkozzunk egy kicsit. A törvény azt mondja, hogy ember, állj meg, nem szabad elválni. Jézus pedig azt mondja, hogy ember, szabad nem elválni. Nem biztos, hogy el kell válni. Lehet nem elválni. De persze a háttérben az van, hogy Isten országa. Ha betagolódol az Isten szeretetének az erőrendszerébe, akkor meg tudod cselekedni, hogy nem válsz el. Törvénybe adni ezt embertelenség. Aki nélkülözi Isten lelkét, Isten hatalmát, Isten szeretetét, hát az nem tudja megállni. Tehát még egyszer és hangsúlyozottan mondom, testvéreim, ez a mai mondani valómnak a lényege. A törvény ezt mondja, és az egyház törvényt hirdet. A törvény ezt mondja, hogy nem szabad elválni. Jött Jézus az evangéliummal, és azt mondja, hogy szabad nem elválni. Szabad isteni erőket venni, és isteni erőknek a birtokában lehet végig élni egy életet, akkor is, ha kiderül, hogy elkomolytalankodtam, elhamarkodtam, kiderült, hogy nagyon üti egymást a két személyiség. Itt csak közbe mondom ezt, ami külön predikációt igényelne. A régi világban a nőknél kötelező volt az, hogy gyurma lélek legyenek. Ma kristályosak a nők, sarkosak, személyiségek. Mit jelent ez, hogy gyurma lélek? Régen a nőnek egyetlen feladata volt az, hogy igazodjék a férjéhez. Ha a férje katonatiszt, akkor ő tudjon reprezentálni. Ha a férje a kommunista pártitkár feleség, akkor legyen kommunista. Ha a férje református lelkész, akkor legyen jó református papné. Ez a gyurma lélek. Régen ez volt a kötelező. A nőnek nem volt más dolga, csak az, hogy képlékeny legyen. És akkor kevesebb volt a probléma, mert eleve a nő hozta az, hogy az ő dolga a gyurma lélek szolgálat, oda igazodni a férjemhez. De ma nem így van. Hála Istennek mondom. Hála Istennek a gyurma lelkekből személyiségek lettek. A nőknek profiljuk van, személyiségük van. És ha a férfi is személyiség, akkor szükségszerű az ütközés. Akkor nem lehet elkerülni az ütközést. És akkor váljunk. És itt jön Jézus evangéliuma, szabad nem elválni. Lehet olyan erőket kapni Istentől, hogy ezt a személyiségütközést is el lehet viselni. Szabad olyan szeretetet kapni, lehet olyan isteni erőket kapni, hogy kifejlett, érett, kristályos, ütköző, szikrázó személyiségek is tudnak együtt élni a házasságban. Ez az evangélium, testvéreim. Tehát még egyszer, mert ezt meg kellene tanulni. A törvény ezt mondja, hogy nem szabad elválni. Krisztus azt mondja, hogy szabad nem elválni. Lehet nem elválni, de persze nem a magad erejéből. A magad erejéből tönkre megy, belepusztulsz. Te kaphatsz Istentől olyan erőt, aminek a birtokában a szikrázó, ütköző személyiségek is el tudják viselni egymást egy életen át. Szabad nem elválni, de csak azzal a feltétellel, hogy benne élsz az Isten országában, nagyon intenzíven, nem formálisan, nem vallásosan, a Szentléleknek a hatalmával. Tehát az egyház mit mondjon a házasságoknak az iszonyatos probléma körében, a 40%-os válási statisztikában, mit mondjon az egyház? Hát testvérek, ha igazán tudja az egyház a feladatát, akkor csak ezt kell mondani a válások ügyében, minden ügyben, hogy vegyetek szent lelket. Vegyetek szent lelket. Ez az egyház mondani valója a házasságok ügyében, a válások ügyében. Vegyetek szent lelket. És mondom befejezésül, hogy ebben a szellemi atmoszférában, az evangéliumnak ebben az atmoszférájában így is lehet mondani a dolgokat. Nem az a baj, hogy az a társad, aki a társad, az a baj, hogy Jézus nem társad. Nem az a baj, hogy az a társad, aki a társad, akitől gyorsan szabadulni kellene, kell. Nem az a baj, hogy az a társad, aki a társad. Az igazi baj az, hogy nincs ott a harmadik. Hogy nem Jézus a társad, mert ha Jézus volna igazán a társad, akkor ezt a földi társadat is tudnád elviselni, akkor tudnál nem elválni. Tehát ismét mondom, az egyháznak egyetlen igazi mondani valója van, az evangéliumnak a fölragyogtatása, és az, hogy emberek, vegyetek szent lelket. Akkor másként kötitek a házasságot, másként oldjátok meg a konfliktusokat, amik annál égetőbben állnak elő, minél inkább két önálló, érett személyiség ütközik a házasságba. Vegyetek szent lelket. Mert egyébként emberi kínlódás, szabályozás, törvény, törvénysértés, nyomorúság, neurózis. Vegyetek szent lelket. Ez hitem szerint Jézusnak az utolsó érvényes szava. Szabad nem elválni, lehet nem elválni, lehet isteni erőket venni. Gyertek, imádkozzunk ezért.